Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Jeremiás síralmai könyv harmadik részében a 22. verszakkal kezdődő és a 33. verszakkal bezáródó szakaszban, amelyet a gyülekezet ülve hallgasson meg. Jeremiás síralmai könyvéből a 23. rész 22. verszaktól tehát így szól Isten szent igéje. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, minden reggel megújul nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, jó a férfiúnak, ha igát viseli ifjúságában. Egyedül ül és hallgat, mert felvette magára, porba teszi száját, mondván, talán van még reménység. Orcáját tartja az őt verőknek, megelégszik gyalázattal, mert nem zár ki örökre az Úr, sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint, mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. Biztos többen emlékeznek már, vagy rá, hogy egyszer végigvettük Jeremiás könyvét Biblia órán részről részre, és akkor kimaradt a síralmak szakasz. Már nem tudom, hogy miért, talán túl hosszúra nyúlt Jeremiás könyvével való foglalatosság, és elfogyott az erőnk, vagy a kedvünk, erre már nem emlékszem. Egy a lényeg, hogy ez valamiért akkor kimaradt, pedig nagyon szép üzenete, gondolatai, éneke van ennek a szakasznak, amely most előttünk áll, nem csak ennek, hanem annak a szakasznak, amely a síralmak könyve feliratot kapta. Más érdekessége is van ennek az öt résznek, vagy öt éneknek. Mindegyik résznek 22 verszaka van, mint ahány betűje a héber ABC-nek, kivéve ezt a szakaszt, ami előttünk áll, mert ennek 66 verszaka van, minden egyes betű három verszakot foglal magába, és ebben a szakaszban, ebben a részben is a szerző a héber betűi szerint, a héber ABC betűi szerint foglalkozik az üzennivalóval. És persze mindig megkísérti az embert a készülés közben, hogy megpróbáljon valami misztikus magyarázatot is adni, mint a kabbalisták, akik mindenféle praktika szerint a betű dolgokat összeszokták rakni, és abból különleges, érdekes dolgok jönnek elő. Nem mondom, hogy én nem gondolkoztam ezen a részén, de talán ma ki fogom hagyni, bár rendkívül izgalmas a betűknek az üzenete, számértékes, ha azt összeadjuk, mi jön ki belőle. Nagyon érdekes az ebbéli tudomány is, de talán egy picit máshonnan fogok ma mégiscsak közeledni ehhez a szakaszhoz, és megpróbálom átadni mindazt, amit én gondolok erről, vagy amit nekem mondott ez a szöveg. Annyit még talán azok kedvéért, akik nem nagyon ismerik Jeremiás, vagy ezt a síralmak könyvét. Természetesen, ahogy elmondom, rendkívül sokan azt gondolják, hogy Jeremiás írta, és legalább ennyien, ha nem többen azt gondolják, hogy nem ő írta ezt a kötetet, megvan ennek a maga magyarázata. Én mindig el szoktam mondani, hogy szerintem ez egy álvitatkozás, már mintha valamiféle mélyebb üzenetet szeretnénk kihüvelyezni abból, hogy ki írta. Egyébként rendkívül érdekes és izgalmas, hogy melyik korban íródott, ki lehetett a az írója, vagy ki nem lehetett az írója, de mindig az az érdekes, hogy mi az, ami üzenetként benne van. Itt is többen arra gondolnak, hogy nem lehetett Jeremiás, aki ezt írta, hanem másra gondolnak, de maradjunk meg annál, hogy talán Jeremiás írta, és ha nem biztos, akkor sem történt semmi tragédia, hanem próbáljunk meg arra figyelni, mi az, ami benne van, mi az, ami az üzenete. Egyébként nekem még annyit elárulok, hogy mindig tetszik, ha nem tudjuk egy könyvről, hogy ki az írója. Mert valahogy akkor egy kicsit arra kell gondolnom, mintha az író, persze nem biztos, hogy igazam van, csak elmondom, hogy mire gondolok, mintha az író nem tartaná annyira fontosnak az ő személyét, hanem arra fókuszál, amit az örökkévaló rajta keresztül üzenni akar neked, aki itt vagy, vagy nekem, aki itt állok, és talán nem veszi el, vagy nem határolja be a gondolkodásunkat annyira, hogy kinek a nevéhez fűződik az az írás. Persze, hogy rögtön megcáfoljam azt, amit mondtam, mégis izgalmas sok esetben, hogy ki az író, hiszen rendkívül sok kortörténeti üzenete, érdekessége lehet a szövegnek. De térjünk vissza a szövegünkhöz, ami így szól, az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Ez is egy olyan szöveg, amivel lehet egyetérteni, és lehet vele vitatkozni. Lehet örülni annak, hogy nincs végünk még, vagy lehet azt mondani, amit Pál apostol mondott, hogy mindennél jobb lenne nekem az Úrnál lenni, és olyan jó volna itt hagyni ezt a világot, hagyni a vesztébe rohanó világot a maga útján, nekem pedig, aki megnyertem a menethegyet az örökké valóságba, nekem pedig az Úrral örvendezni és együtt lenni vele. Én azon emberek táborába tartozom, akik szeretnek itt élni, ezen a földön. Szeretek itt élni, még akkor is, hogyha rendkívül sok nyomorúsága van ennek az életnek, akár testi bajokat, ha az ember érzi, hogy mindenféle nyavaja már a testét kóstolgatja, de akkor is ennek a világnak megvan a maga szépsége, amit az örökkévaló Isten teremtett. És persze jó dolog az Úrral lenni, de ezen a földön is lehet az Úrral lenni, és ahogy más esetben vagy más összefüggésben már többször elhangzott, Jézus maga arra hívja fel a figyelmet, hogy a mennyek országa mi bennünk van, itt ezen a földön. És lehet innen közelíteni ezt az egész kérdést, és megközelíteni azt, hogy az Úr kegyelme, hogy még nincs végünk. Miért kegyelem ez? Persze, ha a vég felől közelítem, és úgy akarom értelmezni, hogy valami vaj van a fülem mögött, vagy valami probléma van velem, és még kaptam egy picinki időt arra, hogy rendezzem mindazt, amit rendezni kell, akkor érthető ez a fölkiáltás, fölsóhajtás, vagy lehet onnan közelíteni, milyen nagyszerű dolog, hogy még nincs vég, hanem van még időm arra, hogy másoknak elmondjam, hogy nem fogyatkozott el az ő érgalmassága. Olyan könnyű erről beszélni, és a hétköznapokban pedig olyan nehéz mindezt megélni. Éppen ma reggel is ért egy elég komoly bosszúság, amit igen nehezen tudtam kezelni, és végig az bosszantott, miközben valakit emlékeztetnem kellett arra, hogy mit is ígért meg, és hogy ezzel, amit megszegett, hány embernek okoz gondot, de végig azon kellett gondolkoznom, miközben úgy éreztem, hogy ezt el kell mondanom neki. Hogy hát miért is nem hagyom az egészet a csodába, és fordulok az örökkévalóhoz, hogy valahogy oldja meg a dolgot. Csak sajnos az ember nem akarja mindenki csipti-csupri dologgal az örökkévalót fárasztani. Hanem az is néha a kötelessége az embernek, hogy emlékeztesse azokat, akikkel kapcsolatban van, hogy ha megígérünk valamit, azt illik betartani, vagy ha nem sikerül betartani, illik szólni a másiknak, hogy sajnos nem tudom megoldani ezt a dolgot. De attól nem oldódott meg soha semmi, hogy lapítok, hallgatok, és várom, hogy majd a másik észrevegye, hogy nem tettem meg azt, amit megígértem. Ez az Úrra sohasem volt jellemző. Ez az Úrra sohasem jellemző, azt lehet olvasni az ő szent igéjében, hogy nincsen ő benne változás, vagy változásnak árnyéka, nincs benne semmi olyan, ami ne lenne kiismerhető. Sohasem az adott szituációhoz képest lehet őt megismerni, hanem pontosan lehet tudni, hogy ő miről, hogyan gondolkozik. Eszembe jutott most, ahogy így az Úrról beszélek, hogy amikor nem jártam még az Úrral, és minden lehető, alkalmas és alkalmatlan pillanatban megkérdezte édesapám, hogy hogy vagy lelkileg, fiam, mert borzalmasan untam, sőt, sokszor azon rimánkodtam magamban, hogy már ne kelljen megint erről beszélni, és egyszer éppen nála voltam, vagy voltunk, már nem tudom, hogy időben ez hova, hogy ezt hova lehet tenni, és már éppen készültünk haza, mondom, most megúsztam magamban, most nem volt szó erről a kérdésről. És ahogy búcsúzkodtunk, még azért megkérdezte a végén, hogy fiam, hogy vagy lelkileg? Nem így mondta, egy kicsit másképpen, ez most lényegtelen, de ez volt az értelme. Most hogy vagy lelkileg? És emlékszem rá, hogy soha nem tudtam jól érezni magam az adott szituációkban, amiben keveredtem, ami nem volt az Úr útja, hanem egy másik út volt. Sosem volt jó érzésem igazán. Mindig azon gondolkoztam, hogy édesapámnak most mi lenne a véleménye erről, amit én csinálok. És ettől nem tudtam szabadulni. Az Úrnak mi a véleménye arról, hogy nem hirdetjük minden alkalommal, unos, untalan, hogy az Úr kegyelme, hogy nincs még vég. De nem azért, mert még mozog a föld, hanem azért, mert még van lehetőség arra, hogy megértsed, hogy napról napra megújul az ő kegyelme és irgalma. Mi az, hogy kegyelme és irgalma? Nem tudjuk. Vagy tudjuk. De az, akinek el kellene mondani, az valószínű, hogy nem tudja. Minden reggel megújul az ő nagy-nagy hűsége. Minden nappal megkezdődik annak a lehetősége, hogy az ember szembe kerüljön az ő nagyszerű, hűséges jelenlétével. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, ezért benne bízom. Az ókori ember gondolkodása szerint akkor kap valaki örökséget, hogyha az örökhagyó meghal, ha eltávozik erről a földről. Hogy lehet erről énekelni Jeremiás korában, hogy az Úr az én örökségem? Majd, ha meghal Isten, ez egy nonsens, ezzel nem lehet mit kezdeni, és kénytelen voltam Nietzschére gondolni, akinek a fő mondandója az volt, hogy Isten meghalt. És majd még erre visszatérnék egy kicsit. Nem tudok igazából Nietzschéről véleményt alkotni, mert annyira nem ismerem, viszont régóta azon gondolkozom, hogy nem is olyan ateista ő, mint ahogyan ezt a közgondolkodásban tartják. Annyit kell őróla tudni, hogy 5 éves korában halt meg az édesapja, egyébként lelkész volt az édesapja, és a rendkívül jó eszű fiú innentől kezdve ingyen tanulhatott, egy meghatározó gondolkodója lett az ő korának, de kritikusan nagyítóval nézte a hívők társadalmát. És most szeretnék emlékeztetni az örökhagyás kapcsán egy-két gondolatra, ami tőle származik, és nyilván lehet félreérteni, meg lehet helyértékének megfelelően értékelni. Ennek a halott kifejezésnek Nietzschénél különös jelentősége van, mert nem feltétlenül szó szerint kell értelmezni azt, hogy valami a szó szoros értelmében meghalt, hanem vége van egy korszaknak. Valami furcsaság történik, amit nem tudunk, hogy azzal jön el, hogy kimondtuk ezt, vagy pedig analizáljuk azt, ami a tény. És ezt mindig az olvasóra bízza. Arról ír ő több könyvében, amit picit maradjak itt őnála, hogy ezt az örökség kérdést megbeszéljük röviden, hogy az ember nem ismer el maga fölött senkit és semmit. És az Isten halott kifejezés az innen értelmezhető. Arról ír az egyik írásában, hogy egy őrült berohan a piac térre nappal egy égő lámpással, és üvöltözik, keresem az Istent. És persze sokan vannak ott, akik elkezdenek vele gúnyolódni. Talán felült a hajóra az Isten, hogy nem találod, vagy éppen elvonult kocsmázni egy kicsit, vagy hol van, fél tőlünk, hol van az Isten, és ő továbbra is csak üvöltözik, hogy nincs Isten, mert megöltük Istent, mondja ebben az írásában. Aztán valahogy kitessékelik onnan a piac térről, bemegy a templomba, ott énekre gyújt, Isten dicsérő énekre, hiába áll a szószéken a pap, nem tud prédikálni, mert ő csak énekel és énekel, és amikor nagy nehezen kirakják a szűrét, akkor azt mondja, hogy ezek a templomok, ezek semmik, ezek a halott Istennek a koporsói. Engem mélyen megrázott ez a gondolat. Mi ez a templom? Vagy mi a másik templom? A halott Istennek a koporsója? Vagy valami halotti építménye? Vagy az életnek a lehelete? ebből az írásából gondolom, hogy egészen másként közelítő ehhez a kérdéshez, mi ez a templom? Mi az a másik templom? Mi a harmadik templom? Mi a te és az én templomom, a ti testetek, az örökkévaló Isten temploma, a halott Isten szarkofágja, vagy énekelsz bátran arról, amiről ebben a panaszénekben lehet olvasni és énekelni, egyetérteni. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, mert benne bízom. Arról is ő írő, hogy az Isten ott tévedett, az ölte meg, ami az ő kegyelme, és mi vagyunk azok, akik torzképként döfködjük belé a mi késünket, mert félreértelmezte a nagyszerű Isten a teremtményét, írja ő. Kegyelmet kellett gyakorolni, aminek semmi értelme nem volt, és ez a kegyelem visszájára fordult, és megölte őt. De teszi fel a kérdést, mi lesz a jövővel? Mi lesz a nagyszerű építménnyel? Mi lesz a gondolkodással, ha halott Isten? Mi lesz a pedagógiáddal? Mi lesz a mérnöknek a tervezésével, ha nincs Isten, ha meghalt Isten? Ki a te örökséged? Kiben bízol? Ki az, aki megújul minden reggel? Ki az, aki mert hálát adsz, hogy nincs véged. Ki az, aki nem zár ki, megszomorít, de meg is vigasztal. Ki az, akinek kegyelmét megénekled, nap mint nap megtapasztalhatod, és a hűségéről énekelhetsz. Igen, halott az Isten, mert úgy szeretett téged és engem, hogy ezt a értelmetlenséget végig kellett vinnie, hogy nap-nap után minden reggel meg tudjon újulni az ő nagy-nagy irgalma és kegyelme.